Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Apák napjára időzítették Lackfi János Medveles című darabjának bemutatóját, amelyet az apamonta.hu ihletett.
Körülbelül olyan 30 évet ölel föl maga a történet, egy apa-fia kapcsolatát, mutatja be a fejlődését konfliktussal, örömmel, jóvátétellel.
Magyarországon a becslések szerint 100 000 családot érinthet az autizmus.
Rengeteg autizmusban érintett gyermek időközben felnőtt, és a legnagyobb bajban talán a felnőtt családtagot gondozó családok vannak.
23 gyerekülés márka 143 termékét tesztelte a Tudatos Vásárlók Egyesülete.
Szigorúbb kritériumokat vettünk figyelembe a töréstesztek esetében, mint ami egyébként a forgalomba kerüléshez szükséges. Két olyan terméket találtunk a tesztek során, ami megbukott ezen a kritériumon.
Dinamikusan emelkednek a diák munka órabérek, az országos átlag 2000 forint felett alakulhat.
Abban bízunk, hogy ezen a nyáron már sikerül a COVID előtti szinteket is meghaladni. Évről évre egyre több a munkalehetőség.
Apák napjára időzítették Lackfi János Medveles című színdarabjának bemutatóját, amely a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért műhely konferenciájához hasonlóan az apává válás kihívásait mutatja be egy apa és fia történetén keresztül. A darab születése az apamonta.hu című podcastnak köszönhető. Mindenről a podcast alapítójával, a Medveles produkciós vezetőjével, Polkoláb Gyöngyivel beszélgettünk.
Utólag jöttem rá arra, hogy valójában egy olyan rendezvény adta az első lökést, ami érdekes módon arról szólt, hogy hogyan lehet a családi életet, meg az anyasságot összeegyeztetni. Kerekasztal beszélgetések voltak több témában, és utoljára egy ilyen kósza ötlettel vezérelve arra gondoltam, hogy az apaságot emeljük ide, és ugye apa csak egy van, akasztják a hóhért jópofa címmel gondoltam megszólítani a közönséget. És meglepetésre tulajdonképpen ez a kerekasztal nyilván neves édesapákkal, közéletemberekkel, színészekkel fűszerezve volt olyan hatással a közönségre, ami azt mondatta, hogy itt biztos, hogy van olyan kiaknázatlan téma, akár az apává válás ténye, aminek érdemes lenne egy platformot kialakítani valamilyen formában. Ugye maga az apává válás és az anyává válás az nagyon elkülönül, az anyának átalakul a fizikálisan is, illetve hát lelkileg is mindene. Az édesapáktól pedig elvárjuk, hogy 9 hónap után mindenféle testi átalakulás nélkül ott álljanak, és úgy örüljenek annak a babának, ahogy kell, meg ahogy a családban elvárják. Ennek társadalmi vetülete is van, mind a családtagokra, mind utána munkahelyre vonatkozólag, vagy a környezetére. És aztán kaptam egy lehetőséget egy lokális, egy debreceni rádióban, hogy egy műsort indíthatok. És így indult el tulajdonképpen az apamonta.hu című olyan kibeszélő show, ha lehet ezt mondani, ami kapcsán én egy generációs műsort szerettem volna, ha elindul, vagy ezzel kapcsolatban egyfajta párbeszéd.
Így 4,5 év és több mint 300 vendég után milyen kép állt össze a fejében? Valóban nehéz dolog ez az apává válás?
Nagyon különböző, és ahogy említettem, hogy ez az első történet nagyon beakadt nálam, az nem volt más, mint hogy egy olyan édesapa, aki 30 éves volt, nagyon várták a kisbabát, és nagy plénum előtt őszintén elmondta, hogy ő 6 hétig semmit nem érzett. Semmit. És nem mert elmondani a családnak, nem mert elmondani a feleségének. Tehát, hogy én azt éreztem, hogy ez egy olyan bátor dolog a mai világban, amikor egy férfi egyáltalán mer beszélni az érzéseiről, vagy az apaság iránti kötődéséről, hogy ez mindenképp izgalmas, mert hogy a történet úgy folytatódott, hogy 6 hetes volt már a kisfia, amikor épp ment hazafelé, piros lámpánál állt, a felesége hívta, hogy valahova még ugorjon be. És meghallotta a háttérből, hogy felsír a gyerek, és akkor ott, mintha ilyen elvágtak volna valamit, jött az az érzés. És ez egy annyira, szerintem egy megható történet, és arról is szól, hogy néha nem biztos, hogy felismerjük a másik ember szükségletét, a másik ember érzését, és ez ugye családon belül meg egyáltalán ez apává vagy anyává válás ténye kapcsán nagyon sokszor okoz gondot, több generációra vissza tekintve is vissza lehet boncolgatni akár terápiában ilyen jellegű elakadásokat. És ezek elakadások, amiken lehet, hogy az segít, hogy leülünk, beszélgettünk, történetek, élmények, érzések szintjén. A férfiak nagy öröm szívemmel is szívesen beszélnek, akár arról, hogy ők mit élnek meg apaként, vagy miként váltak ők apává. Én ma is azt látom, hogy az apává válás ténye, azok a minták, amelyeket magával hoz, akár egy vezetőbeosztásban lévő gazdasági vezető, színész, egy edző, aki mondjuk a Kozák Luca edzője, és itt tudok olyan konkrét, fantasztikus embereket mondani, akik olyan mintázatokat adtak, ami arra sarkalt, hogy azt a rengeteg történetet, amit az elmúlt 4,5 évben meghallgattam, és az étren keresztül a hallgatók is, hogy valahogy tovább léptessük.
Ennek a bizonyos tovább lépésnek egyik eleme lehet ez a Medveles című színdarab is, ami ugye erre a podcast sorozatra épül.
Mai fejjel azt mondom, hogy nekem a Covid adta azt az ötletet, hogy vigyük más platformra is ezt a nagyon fontos társadalmi kérdést vagy témát, ami a mindennapjainkat meghatározza. Minden adás végén van egy olyan kérdésem, hogy van-e olyan mondat vagy történet, vagy csak élmény a tarsójában, amit ő hoz magával édesapjától, nagyapjától, és amit ő érzi, hogy a mindennapokban akár egy-egy döntésnél, vagy a gyereknevelés során bizony meghatároz, vagy beugrik neki, vagy aszerint cselekszik. Ezeket a történeteket elkezdtem leírogatni, mert se szeri, se száma az olyan történetnek, amivel az ember azonosulni tud. És akkor megkerestem Lackey Jánost, és akkor elindult ez a közös munka. Én odaadtam neki 120 vagy 150 ilyen sztorit, hogy inspirálódjon. Augusztusban letette, vagy elküldte nekem a Medveles címen ezt az apa-fia drámát. Őze Áron rendezte, Marton Róbert az apa szerepét játssza, Csibi Gergely, aki egy fiatal, 30 éves színész, pedig a fiát. Marton Róbert a zeneszerzője is a darabnak, körülbelül 30 évet ölel föl maga a történet, egy apa-fia kapcsolatát, mutatja be a fejlődését, meg annyi életszerű viszonyulással, helyzettel, konfliktussal, örömmel, jóvátétellel. Szóval ilyen szempontból szerintem nagyon izgalmas, amit Lackey elénk tár, és hát az külön öröm számomra, hogy néhány történet, valós történet, amelyek elhangzottak a podcast vagy rádióbeszélgetésekben az apamontában, azok megtalálhatóak benne. Apák napjához kapcsolódóan mutatjuk be egy fővárosi és egy vidéki helyszínen. A további tervek azok úgy alakulnak, hogy bárhova, hova hívják az előadást, szívesen visszük. Koprodukciós partnerünk a Zsámbéki Nyári Színház, és augusztus 24-én ott is látható lesz a darab, illetve tervezünk erdélyi megjelenéseket is már most nyáron, és aztán ősszel remélhetőleg vidékre, kisebb településekre. Én nagyon fontosnak gondolom mindig a kultúrához való hozzáférés erősítését, vagyis azt jelenti, hogy bármilyen kicsi közösségbe is tudjuk vinni, és utána akár párbeszédet kezdeményezni ezzel a témával kapcsolatban.
Az apamonta.hu podcast alapítóját, a Medveles produkciós vezetőjét, Porkoláb Gyöngyit hallották.
Családi hét.
Magyarországon a becslések szerint 100 000 családot érinthet az autizmus. A nemzetközi statisztikák azonban azt mutatják, hogy minden 54. gyermeket diagnosztizálnak a spektrum zavarral, így vélhetően itthon is magasabb a szám. Kővári Edit, az Autisták Országos Szövetségének elnöke szerint a legnehezebb helyzetben a felnőtt autistáról gondoskodó családok vannak.
Ma már úgy gondolkodunk az autizmus spektrum zavarról, mint a fejlődés egy sajátos útjáról, ami teljesen eltérő képességprofillal, teljesen különböző intellektussal jelenik meg, de a társadalom színességét erősíti.
Mikor és milyen jelek alapján lehet azt sejteni, hogy egy gyermek autista?
Ahogyan a tudásunk egyre több az autizmusról, és egyre többen értenek a felismeréshez, a minél koraibb időszakban már egyre biztosabban fel lehet ismerni az autizmust, de valójában a társas kommunikációs készségek, a sajátos érdeklődés az, ami szembetűnő lehet a kortárs gyermekekhez való különbség tekintetében. Általában ezen tünetek mentén szokott felmerülni a gyanú, de előfordulhat a nagyon szelektív ételválasztás, vagy alvászavarok, szenzoros érzékenység, nagyon sok minden felsorolható lenne. A szövetségünk tavaly világnapkor indította, azt hiszem, útjára az Auszinfo bázis oldalt, ahol a diagnózis, vagy az autizmusról fül alatt, hogyha rákattintanak az érdeklődők, akkor életkori bontásban szereplő tünetcsoportokat olvashatnak tesztformában, amelyek segítenek beazonosítani azt, hogy feleslegesen aggódik valaki, vagy esetleg érdemes orvoshoz fordulnia és tisztáznia, hogy fennáll-e az autizmus ténye a gyermeknél, családtagnál, vagy nem.
A diagnózis az ma már teljesen megbízható?
Ismerünk olyan diagnosztikai módszereket, eszközöket, amiket úgy mond validáltak, tehát biztos eredménnyel járnak. Amennyiben nem áll össze a tüneti kép biztosan, akkor nem szokták kimondani az autizmust, akkor egyelőre gyanúként kezelik. Ez azonban egészen biztos, hogy az autizmus-specifikus támogatások minden esetben segítenek akkor is, hogyha nem biztos a diagnózis még egy adott életkorban vagy időszakban.
Említette azt a kifejezést, hogy spektrumzavar. Ez azt is jelentheti, hogy vannak olyan emberek, akiknél csak egy-két autisztikus tulajdonság fellelhető?
Ugyan az előbb említettem, nagyon eltérő képességprofilokkal találkozhatunk. Talán a laikus szemnek ezt a legnehezebb értelmezni. Itt a súlyos állapotú autizmustól az épp intellektus, magasan funkcionáló autista személyekig a tüneteknek az összetétele nagyon különböző módon jelenhet meg. Előfordulhat, hogy valakinek társuló értelmi sérülése van, de mondjuk az autizmussal járó tünetei enyhébbek, vagy előfordulhat ennek az ellentetje is, hogy valakinek kifejezetten magas intelligencia szintje van, de például nem tud beszélni, vagy nem tud jól kommunikálni, és ez bárhogyan megjelenhet a spektrum egyik és másik vége között bármilyen összetételben.
Magyarországon hány autizmussal élő ember van?
Sajnos továbbra sem tudunk pontos számadatokat mondani, becsülhetően 100 000 családot biztos, hogy érint az autizmus, de a nemzetközi statisztikák azért nagyon figyelmeztetőek, mert a gyermekek körében, mert minden 54. gyermeket diagnosztizálnak autizmussal, és semmilyen okunk nincs azt feltételezni, hogy Magyarországon ez másként lenne, ami azt mutatja, hogy egy nagyon dinamikusan növekvő populációról beszélünk. Talán az oktatási hivatal adatai azok, amelyek nagyon jól rávilágítanak arra, hogy 4-6 évenként megduplázódik az autizmusban érintett tanulók száma.
Ennek mi áll a hátterében?
Továbbra is annyit tudunk az autizmus spektrum állapotnak a kialakulásáról, hogy genetikailag meghatározott és környezeti hatások befolyásolják, illetve hát látunk arra is példát, hogy vannak családok, ahol halmozódás látszik. Egyébként a tudás terjedése az, hogy egyre több helyen diagnosztizálják, egyre pontosabban ismerik föl, egyre fiatalabb életkorban ismerik föl, ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy az előfordulási gyakoriság egyre magasabb.
A magyar oktatási rendszer mennyire boldogul könnyen, avagy nehezen az autista gyerekekkel?
Hát sem a szociális ellátórendszernek, sem az oktatásnak, de az egészségügynek sincs könnyű dolga. Az oktatás talán azért van nagyon nehéz helyzetben, mert az épp intellektusú autizmusban érintett tanulók aránya nagyon nagy mértékben megnőtt a spektrumon belül, ami azt jelenti, hogy ők igazából sem a speciális iskolákban nem valók, de valójában segítség nélkül ők nem tudnak jól helytállni, beilleszkedni a többségi intézményekben sem. És hogyha nincsen szakértelem az iskolában ehhez, akkor nem csak az autista gyermek fogja rosszul érezni magát, hanem a kortársai is, és a pedagógusok is eszköztelenek lesznek az autizmusának a kezelésében. Ugyanakkor az ő tanulási, intellektuális képességei viszont a kortársaival egyenlő, vagy esetleg még magasabb is, tehát egyébként neki normáltan szerint lenne érdemes tanulni, és hát alapvető joga a közösségben tanulni. Mindig úgy gondolkodunk az autizmusról, hogy gyerekeket érint, de hogy rengeteg autizmusban érintett gyermek időközben felnőtt, és az Autisták Országos Szövetsége a Szegedi Tudományegyetemmel Magyarországon először egyedülálló módon a felsőfokú szociális oktatás területén közösen fejleszt tananyagot, amely az autizmusban érintett családok élethelyzetének megismertetéséről, az ő segítésükről, az ellátórendszerben való elhelyezkedésükről szól, és én azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog, hogy a szociális területen elindult egy ilyen folyamat, mert a legnagyobb bajban talán a felnőtt családtagot gondozó családok vannak.
Kővári Editet, az Autisták Országos Szövetségének elnökét hallották. A biztonság mellett a könnyű használhatóság és a gyerekek kényelme is fontos szempont a megfelelő autós gyermekülés kiválasztásakor, mondta Dénes Júlia, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársa. Az egyesület friss felméréséből az is kiderült, hogy van olyan ülés, amely nem ment át a teszten, a legjobb ülések pedig 150-200 000 forintba kerülhetnek. Szabó Gergő interjúja.
Az újszülöttől a 12 éves korig minden típust vizsgáltunk, tehát minden olyan autós gyerekülést, ami elérhető a piacon, az összes típus szerepel a tesztben, és 23 márkának a 143 termékét teszteltük. Szigorúbb kritériumokat vettünk figyelembe a töréstesztek esetében, mint ami egyébként a forgalomba kerüléshez szükséges. Mivel a biztonság a legfontosabb szempont, és ezt vettük a legnagyobb arányban figyelembe az értékelésnél, itt két olyan terméket találtunk a tesztek során, ami megbukott ezen a kritériumon. Két ütközés fajtát vizsgáltak a szakértők, a frontális és az oldalirányú ütközést, és az egyik termék az oldalirányú ütközésnél bukott meg a teszten, nem biztosította a tesztbábú fejének a védelmét oldalirányú ütközésnél, a másik termék pedig a frontális ütközésnél bukott el, konkrétan kiszakadt az ülés az Isofix rögzítésből, és elszabadult az ütközés során. Azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos szempont, hogy ilyen ne történjen meg a gyerekeinkkel.
Említette, hogy nagyon szigorú szempontok alapján vizsgálták az üléseket. Nyilván a többség átment a teszten. Mik voltak ezek a legszigorúbb szempontok?
Hát egyrészt ezt a biztonsági szempontot vettük leginkább figyelembe a tesztben, ezen kívül pedig olyan szempontokat vettünk figyelembe az értékelésnél, hogy mennyire könnyen használhatók ezek az ülések, tehát a praktikus, a mindennapi használat szempontjait, hogy mennyire könnyű rögzíteni az ülést, mennyire könnyű bekötni a gyereket az ülésbe, mindenféle használati szempontokat, és ami még egy, igen, a következő szempont pedig, ami már csak 10%-os arányban szerepelt az értékelésbe, de azért nagyon fontos az, hogy milyen kényelmesek ezek az ülések. Kényelem az meghatározza a gyermeknek a hangulatát az utazás során, úgyhogy igenis ezt is nagyon fontos figyelembe venni. Amit szintén figyelembe vettünk a teszteken, az, hogy tartalmaznak ezek az ülések egészségre káros vegyi anyagokat. Szomorúan tapasztaltuk, hogy igen, tartalmaznak. De az a jó hírünk, hogy a 143 ülés közül 100 nem tartalmazott kimutatható mennyiségben egészségre káros vegyi anyagokat, úgyhogy azt ajánljuk a vásárlóknak, hogy ezt vegyék figyelembe, és ezek közül válogassanak.
De ön még mit tanácsolna, mire figyeljenek oda a választáskor?
Az elsődleges szempont a választáskor mindig az, hogy mekkora gyerekülésre van szükségünk, tehát a kilogramm és az életkor alapján, ez alapján fogunk először válogatni. Érdemes figyelembe venni, hogy vannak olyan ülések, amik hosszabb ideig használhatók. Biztos, hogy nem úsztuk meg azt egy gyermek növekedése során, hogy legalább kettő ülést vásároljunk, tehát hogy biztosan szükségünk lesz több gyerekülésre is, de vannak olyan típusok, amik hosszabb ideig használhatók, ezeket érdemes megfontolni. Mindenképpen érdemes azt is figyelembe venni, hogy a tesztünk során is kiderült, hogy sem márka, sem ár alapján nem érdemes rangsorolni a termékeket, és pontosan ezért csináljuk ezeket a teszteket, hogy könnyítsük a fogyasztók döntését abban, hogy melyek azok, amik árérték arányban majd a legjobbak lesznek.
A teszteken legjobb helyen végző gyermekülések úgy átlagosan mekkora értéktartományban vannak?
A legjobb termékek 150 ezer forint fölött kezdődnek, és 200 ezer forint körüli összegért kaphatjuk meg a legdrágábbakat ezek közül. Igen, ez egy nem kicsi beruházás, egy ilyen gyerekülés, de hangsúlyoznánk azt, hogy a teszt eredmények alapján azért valószínűleg mindenki meg tudja találni a számára megfelelő árkategóriát is.
Dínes Júliát, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársát hallották. Dinamikusan emelkednek a diák munka órabérek. Idén az országos átlag már 2000 forint felett alakulhat. A munkáltatók vendéglátói idegenforgalmi munkára átlagosan 1800 forintos órabért kínálnak, kereskedelmi feladatok ellátása során 2000, az IT területen pedig akár 2500 forint is lehet az órabér. Kodd Zoltánnal, a Melódiák elnök vezérigazgatójával, Szabó Gergő készített interjút.
Mi abban bízunk, hogy ezen a nyáron már sikerül a COVID előtti szinteket is meghaladni. Évről évre egyre több a munkalehetőség, és úgy látjuk, hogy most a diákok is nagyobb számban jelentkeznek, érdeklődnek a munkák iránt. Ez valószínűleg összefüggésben van azzal, hogy magas infláció miatt a megélhetési költségeik is emelkedtek. Ami biztos, hogy a minimálbér az óránként 1534 forintra emelkedett ugye tavaly decemberben. Ez a legkisebb órabér, amit hazavihetnek a diákok. Ugye ez fontos tudni, hogy ez 25 év alattiaknál átlagbérig ugye megegyezik a bruttó, illetve a nettót. Nem is terheli semmi levonás, hogyha iskolaszövetkezetben végzik a munkát. illetve hogyha valamilyen szaktudást vagy középfokú végzettséget igényel a munkakör, akkor ez az órabér 1874 forint. Tehát itt indulnak az órabérek, és akkor ha van valamilyen speciális igény, vagy elvárás, vagy éjszakai munka, ugye akkor nyilván ezeknél magasabb összegek is elérhetőek.
Főleg milyen munkákat keresnek a diákok?
A nyári izgalmas szezonmunkák, ugye általában a vendéglátóshoz kapcsolódó munkák, idegenforgalomhoz, fesztiválos munkák, strandos munkák, ezek népszerűek, hostess munkák, egész évben vannak, akik dolgoznak, akár a mezőgazdaságban, akár szolgáltatóiparban, adminisztrációban. Nagyon sok olyan diák van, aki gyakornoki munkát végez, tehát nyilván ha munkája a későbbi karrierjének az alapja is lehet diák éveiben, akkor számára az a legkedvezőbb. Meg lehet különböztetni a középiskolai hallgatókat, számukra nyilván ez egy nyári szezon munka, hiszen évközben azért nekik az iskolai bentlét miatt nem olyan a ráérésük, ők esetleg hétvégén tudnak alkalmanként dolgozni, viszont az egyetemisták, főiskolásoknál az jellemző, hogy ők már egész évben dolgoznak, tehát hogy nyáron a diák munka tekintetében nincs olyan óriási nagy kiugrás, tehát mondjuk azt lehet mondani, hogy egy 20-30%-kal több diák dolgozik ilyenkor, hiszen nagyon sokan vannak, akik egész évben dolgoznak. Ugye nyilván nyáron sok olyan szezonális jellegű munka merül fel, ami évközben nincs. Itt nyilván az idegenforgalomban, vendéglátásban, strandokkal, fesztiválokkal kapcsolatban, illetve ugye a mezőgazdasági munkák is nyáron leginkább jellemzőek, cégeknél pedig a szabadságolások idejére is sok helyen igénybe veszik a rugalmas diákmunkát. Tehát ennyiben mondható szezonalitásnak, hogy sok középiskolás megjelenik ilyenkor diákmunkaerőpiacon, illetve a cégeknek is azért ilyenkor a nyári időszakra több az igényük is diákra.
Kodz Zoltánt, a Melú Diák elnök vezérigazgatóját hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy Apák napjára időzítették Lackfi János Medveles című darabjának bemutatóját, amelyet az apamonta.hu ihletett.
Körülbelül olyan 30 évet ölel föl maga a történet, egy apa-fia kapcsolatát, mutatja be a fejlődését konfliktussal, örömmel, jóváltétellel.
Magyarországon a becslések szerint 100 000 családot érinthet az autizmus.
Rengeteg autizmusban érintett gyermek időközben felnőtt, és a legnagyobb bajban talán a felnőtt családtagot gondozó családok vannak.
23 gyerekülés márka 143 termékét tesztelte a Tudatos Vásárlók Egyesülete.
Szigorúbb kritériumokat vettünk figyelembe a töréstesztek esetében, mint ami egyébként a forgalomba kerüléshez szükséges. Két olyan terméket találtunk, ami megbukott ezen a kritériumon.
Dinamikusan emelkednek a diák munka órabérek, az országos átlag 2000 forint felett alakulhat.
Abban bízunk, hogy ezen a nyáron már sikerül a COVID előtti szinteket is meghaladni. Évről évre egyre több a munkalehetőség.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.